Üdvözlök én is mindenkit, Harking Istvánnak hívnak, és az irányítás technikai és informatikai tanszékről jöttem a Budapesti Műszaki Gazdaságtudományi Egyetemről. Főkutatási területen nekem is a cloud alapú rendszerek. Ezen belül, amiről most szeretnék beszélni, az a különböző IaaS private cloudoknak az erőforrás allokációs algoritmusai, ezeknek a jelenlegi állapota, illetve hogy milyen fajta kutatást céloztunk meg abban, hogy ezeket tovább tudjuk fejleszteni. A mai előadásom tematikája először is, hogy egyrészt a cím is mindenki számára érthető legyen, mit jelent az, hogy cloud, mi a private cloud, milyen egy IaaS cloud. Röviden össze szeretném foglalni ezeket a cloud definíciós fogalmakat, megvalósítási modelleket, ki szeretnék arra térni, hogy milyen esetben, milyen típusú cloudot célszerű használni, miért, melyik mire lehet jó. Majd utána kifigyelek a általunk megvizsgált Eucalyptus, OpenStack és CloudStack IaaS Cloud Framework-öknek a felépítésére, milyen elemekből épülnek ezek föl, milyen fő fizikai és logikai komponensek vannak ezekben a rendszerekben. Majd kitérek ezeknek az erőforrás allokációs algoritmusaira, az, hogy milyen erőforrásokat, milyen algoritmusok alapján tudunk szétosztani, és utána pedig összefoglalom, hogy milyen munkát végeztünk el eddig, és milyen jövőben céljaink és terveink vannak. A cloud technológia egy alapsejtelen hangzatos és nagyon sokszor elhangzott és hangzott, és nincs igazán elfogadott ipari definíció arra, hogy mit is nevezhetünk a cloudnak, mit is nevezhetünk egy valódi felhőnek. Általánosságban elmondhatjuk, hogy össze tudunk gyűjteni néhány pontot, ami a cloudok többségére mindenképpen teljesül. Az első ilyen, hogy virtualizálva absztrakt erőforrásokat nyújt a felhasználók számára, azaz a valós fizikai hardvereket elrejti, és egy virtuális hardveren tudjuk majd végezni az üzleteinket. Csoportosíthatjuk őket különböző témák szerint, de lehet nyújtanak infrastruktúrát, platformot vagy szolgáltatást ezek a cloud szolgáltatók. Ezekre majd részletesebben mindjárt kitérek. Általánosságban igaz, hogy feliratkozás alapú a rendszer, és valójában csak azokért az erőforrásokért kell fizetnünk, amiket valóban használunk is. Itt gondolok lemezolvasásra, foglalt lemeztárolóra, gondolhatunk arra, hogy mennyi CPU időt használtunk fel. És egy másik nagyon fontos jellemző, hogy hogy gyakorlatilag rugalmasak az a igénybe vett interfészek, és amennyiben a felhasználó szeretne mondjuk további, akár több száz virtuális gépet is indítani, ezt gyakorlatilag nincsen benne korlátozása, amennyiben egy olyan publikus cloud rendszert használ, ami erre valóban lehetőséget biztosít. A különböző cloud típusokra itt található egy kisebb összefoglaló ábra. Én fentről lefelé szeretnék haladni a klasszikus értelmezés szerint. A legfelül a Software as a Service áll, ebben az esetben egy szolgáltatást nyújt maga a felhő. Mire lehet ebben az esetben gondolni? Például erre egy nagyon jó például a Google Docs, ami esetében nem kell mondjuk a vállalatnak megvásárolni a Microsoft Office termékét, való a felhőben fut egy alkalmazás, amivel ugyanazt a funkcionalitást el tudja végezni, ugyanazokat a funkciókat el tudja érni. Csupán csak annyi a különbség, hogy nem a saját gépén futtatja magát ezt a szoftvert. Ez alap áll egyel, platform ez a service elv, amire jó példa lett a Microsoft Azure platformja, vagy például Google-nek az App Engine platformja. Ebben az esetben már egy olyan programozási felületet nyújt gyakorlatilag a szolgáltató, ahol egy alkalmazásnak a teljes életciklusát le tudjuk vezérelni, tehát onnantól kezdve, hogy modellezni, tudhatjuk itt az alkalmazást, fejlesztését, a tesztelését, és magát a deployt és a kutatását is el tudjuk végezni ezen a felületen. Nem kell azzal foglalkoznunk, hogy különböző fejlesztőkörnyezeket felrakjuk, illetve hogy egy szervert vásárolunk és üzemeltessünk ahhoz, hogy az alkalmazásunk fusson. Még egy szinten lejjebb található az Infrastructure as a Service, amikre mi fogunk majd vizsgálni. Amikor a vizsgálatot mi elvégeztük. Itt arról van szó, hogy már nem csupán egy programozási felületet nyújt a felhasználó számára, hanem gyakorlatilag egy teljes virtualizált hardware környezetet, ahol létrehoztak különböző virtuális gépek, ezeknek a virtuális gépeken gépek között kapcsolatokat lehet létesíteni, tehát virtuális hálózatokat létesíthető tárolókat, adatbázisokat tudunk itt találni, és köztük virtuális hálózatot tudunk létrehozni. Milyen fajta cloud megvalósítási modellek létezhetnek? A publikus, privát és a hibrid cloud megvalósítása különböző megvalósítások, amik vannak. Publikus cloudnak azt nevezzük, hogyha valamilyen szolgáltató, valamilyen professzionális cloud szolgáltatótól igénybe vesszük a gyakorlatilag a szolgáltatásait. Hogyha ez a Nikolát előnyös például egy kezdő vállalat esetén, tehát egy kezdő vállalkozás esetén, hogyha nem szeretnének arra költeni pénzt, hogy szervereket vásároljanak, azokat üzemeltessék, konfigurálják. Ez esetben nagyon kényelmes lehet az, hogyha tényleg pár kattintás után rendelkezésre áll egy teljes infrastruktúra, amin telepíthetik az alkalmazásaikat. A private cloud az kicsit másról szól. Ebben az esetben már az intézménynek vagy szervezetnek vannak saját erőforrásai, és azoknak a használatát szeretné optimalizálni, és azoknak a kihasználtságát szeretné optimalizálni, úgyhogy egy fizikai hardveren futhasson például több virtuális szerver is, és így gyakorlatilag ki tudja használni teljes mértékben a kapacitását. A hibrid megközelítésének a kettőnek a keveréke, erre akkor lehet szükség, hogyha például van egy privát szolgáltatásunk, viszont bizonyos időközönként nagyobb terhelés éri a rendszert, mint amire fel vagyunk készülve. Ebben az esetben több privát cloud szolgáltató is lehetőséget biztosít arra, hogy gyakorlatilag publikus erőforrásokat tudjunk igényelni, és a felhasználó elő ez teljes mértékben rejtve maradjon, tehát ő ne tudja, hogy az ő által indított virtuális gép az valójában a cégnek a saját belső rendszerén fut, vagy valahol az Amazon Cloud-on indít egy. Az IaaS cloud szolgáltatásokkal foglalkoztunk mi, ezek közül kikerülhetetlen az Amazon Web Services szolgáltató, ami talán legrégebb óta van jelen a piacon. Ők nyújtanak mind virtuális gépek futtatására alkalmas Elastic Compute Cloud szolgáltatás, illetve mellett az Amazon S3 nyújt egy tároló szolgáltatást, illetve adatbázis szolgáltatást is nyújt az Amazon RTS. Mi a különböző privát cloud szolgáltatásokkal foglalkoztunk, hiszen ezeknek látunk belőle valójában a működésében, itt láthatjuk, hogy itt tudjuk megnézni azt, hogy valójában mi is történik a belsejében, és ezen belül is az open source megoldásokkal foglalkoztunk. Az Eucalyptus és a Cloud Stack megoldásokat fogom most röviden bemutatni. Az Eucalyptus egy privát cloud szolgáltatás, 2007 környékén indult egy egyetemi fejlesztési projekt keretei között. 2009-ben hoztak létre egy céget, és váltak egy professzionális szolgáltatóvá. Innentől fogva már létezik egy open source és egy enterprise verzió és az Eucalyptus rendszernek. Mi az open source verziót is gyártjuk meg. Ez teljes mértékben C-ben íródott. Az API-ja kompatibilis az Amazon EC2-mel, és az S3-mal is. Azaz elméletileg lehetőség van arra, hogy hibrid cloudot tudjunk létrehozni belőle. Teljesen modulárisan van felépítve, VSDL interfészek vannak, köztük webszolgáltatás hívások, VS Security szabvánnyal kommunikálnak az egyes komponensek, és minimálisan kettő darab szerverre vagy hardware-re van szükség ahhoz, hogy tudjuk működtetni az Eucalyptus rendszerünket. Az egyes komponensekről egy összefoglaló ábra is található. Az felhasználó számára a Cloud Controller nyújtja igazából a belépési pontot a rendszerbe. Ezt elérhetjük egy webes böngészőből is, illetve különböző programozható interfészeken keresztül is, mind SOAP, mind REST alapon is. És ezzel kapcsolatban a rendszer többi elemével ő gyűjti össze az egyes adatokat, és itt láthatunk egy management eszközről van szó, onnan tudjuk az egész rendszerünket elkirálni. Egy másik felső szintű komponens a Walrus Code néven futó S3 kompatibilis adattároló szolgáltatás. Itt tudjuk tárolni az egyes virtuális gépeinknek a képfájait, ide tudunk létrehozni mentéseket, tehát ez egy hosszú távú, tényleg felhőszintes tárolás lehetőség. Ezen felül logikailag csoportosíthatjuk gépeinket klasztereiben, én minden klasztert egy cluster controller vezérel. Ez a cluster controller kapcsolatban az egyes valódi hosszokon futó node controllerekről kell, és azokról gyűjti össze az egyes adatokat, és ő fogja valójában elvégezni az erőforrás allokációt, hiszen ő áll kapcsolatban az egyes gépeikbe, ő tudja, hogy melyik gépen mennyi lehetőség van ehhez. Még tárhely van már rendelkezésre. Tehát amikor beérkezik a kérés a cloudhoz, akkor a cloud controller kapja meg ezt a kérést, annyiben ez mondjuk egy új virtuális gépnek a futtatása. Ez esetben kiválaszt a, vagy a kérés paraméterei közül, vagy véletlenszerűen egy cloud controller, bocsánat, egy cluster controller, ami ezt a kérést fel fogja dolgozni. És a cluster controller ezután megvizsgálja az egyes gépeket, hogy mennyi CPU áll rendelkezésre, mennyi diszkapacitás, mekkora memória méret van szabadon. Az egyes virtuális gépekhez ezt a három paramétert lehet konfigurálni, amit igénybe tudunk venni, és háromféle perces algoritmus található, nagyon primitívek. Az első a round robin algoritmus, ez klasszikusan tényleg round robin, amelyik gépet a legrégebben vizsgáltuk, oda próbáljuk meg elhelyezni a virtuális gépet. Ha ott van elegendő erőforrás, akkor el is indítjuk, ha nincs, akkor megvizsgáljuk a következőt. A következő algoritmus a MOHU algoritmus. Itt abban a sorrendben, hogy létrehoztuk a posztjainkat, egyszerűen a legeslegelső helyre, ahova befér, oda megpróbáljuk, ott indítjuk el a virtuális gépünket. Itt sincs semmilyen varázslat még. Az Eucalyptus ellenfelül nyújt egy PowerSafe működési módot. Ez egy olyan dolog, ami az összes többi privát cloud szolgáltatóból hiányzik még. Itt bekerül egy olyan komponens a rendszerbe, hogy amennyiben egy host túl régen reagált, tehát már régóta nem kommunikált a saját cluster controllerjével, ez esetben feltételezzük, hogy az a hosttól nem fut virtuális gép, nem használja semmilyen felhasználó sem, és alvó állapotban tudja helyezni a rendszer. És ezután, amennyiben beérkezik egy új erőforrás igény, MOHU algoritmus szerint osztjuk szét vagy próbáljuk kiválasztani azt a hostot, ahol ez elinduljon. Azonban először az ébren levő hostok közül választunk, és csak utána ébresztünk fel egy alvó hostot. Az OpenStack egy kicsit máshogy alakult ki, ez a projekt 2010-ben indult, a NASA és a Rackspace együttműködéséből. Ez is egy teljesen nyílt forráskódú rendszer, Pythonban íródott a kódja. Itt is webes interfészen keresztül érhetőek el a cloudnak a szolgáltatásai, tehát ez jelent egyrészt egy management weboldalt, illetve itt is egy programozható felületet, és nem tartom az virtualizációt támogató technológiát, de nem tartom az magában a virtualizációs technológiát, csak drivereket nyújt a különböző hypervisorok használatához. Három fő komponensből épül fel, mi az IaaS megvalósítása, a Noah-val foglalkoztunk részletesebben. Ezen kívül van egy objektumtároló szolgáltatás, ami igazából tényleg kiforrott és nagyon professzionális, hiszen ez a Rackspace-nek az elsődleges profilja, hogy egy tároló szolgáltatást nyújt. Tehát ez, erről elmondható, ez tényleg nagyon magas színvonalú. Ez már nem mondható el annyira egyébként az IaaS Nova megvalósításról. Ebből azért akadtak nekünk problémáink telepítéskor, meg konfiguráláskor. Hogyan is néz ki ennek az architektúrája? A felhasználó valamelyik API végponton keresztül bejelentkezik a rendszerbe, ahol is egy központi vezérlő behelyezi a kérését egy üzenetsorba. Az üzenetsorral kapcsolatban az összes többi eleme a rendszernek. Egy ütemező innen kiválaszt egy üzenetet, mindig egy következő üzenetet, és az alapján hoz különböző döntéseket, ez alapján fogja majd a kérésünket gyakorlatilag kiszolgálni. Ezen kívül az egyes hostokon futnak kompjútorkerek, amik a számítási feladatokat végzik el, tárolási lehetőség van, illetve hálózatfelépítésre felelős komponensek is találhatók. Ugyanis néz ki egy erőforrás igénylés. Először is a user az API-n keresztül bead egy kérést, és a cloud controller ezt elhelyezi egy üzenetsorban, ahonnan egy scheduler ezt ki fogja majd venni, kitalálja, hogy melyik hoston fusson valójában ez a kérés, majd átjutjati a kérdés szépen ennek a compute workernek, ami fut ezen a hoston. A compute worker megpróbálja létrehozni a virtuális gépet, és a network controllertől igényel egy MAC address-t, meg egy IP address-t, és elindítja gyakorlatilag ezt a virtuális gépet. Rengeteg korlátja van azonban az OpenStack-nek. Az elek közül az egyik legfontosabb az, hogy egyszerre legfeljebb 60 komponenset tud támogatni egy darab telepítés. Tehát van egy ilyen korlát benne. Hogyha szeretnénk azt, hogy egy nagyobb rendszert építsünk föl, akkor zónákat tudunk létrehozni, azaz külön álló telepítéseket tudunk létrehozni ebből a OpenStack keretrendszerből. Ezek képesek arra, hogy publikus API-n keresztül kommunikáljanak egymással, illetve be lehessen regisztrálni egy zónát, mint gyerekzónát egy korábban létrehozott telepítéshez. Azonban csak a gyerek irányba látjuk az egyes interfészeket, a gyerek nem ismeri azt, hogy őt vezérelheti esetleg egy másik cloud-ot a telepítés. És rendes ütemezési algoritmusok is ezzel kapcsolatban állnak. A legegyszerűbb ütemezési algoritmus, vagyis hát az egyszerű elnevezésű simple ütemezési algoritmus, az azt választja ki, hogy melyik az a host, ami az adott zónában a legkevésbé van leterhelve. És arra fogja majd elindítani, ami virtuális képünket. Ez nem vizsgálja meg, hogy egyébként van-e kapacitás azon a hoston, arra, hogy lefutassa a mi virtuális gépünket, csupán a legkevésbé terheltet választja ki. Ezzel nagyjából elérhető az, hogy egy átlagosan elmondható ugyanolyan terhelt lesz a rendszerünk, igyekszik elosztani jól az egyes beérkező kéréseket. A másik algoritmus, a chance algoritmus, véletlenszerűen választ hostot, ez egy random sorsolásnak tekinthető, és elmondható azonban, hogy a gyermekzónába is tud választani, tehát itt állasz van, hogyha kérünk egy hostot, nem biztos, hogy ugyanazon a zónában fog futni, mint ahol mi ezt a kérést beadtuk a rendszerbe. Ezen egy kicsit szűkít az availability zone algoritmus, ami igazából már kiköti, hogy csak abban a zónában induljon a virtuális gép, ahova beérkezett a kérésünk. Itt az egyes gépek sorrendezéséhez úgy történik meg, hogy a fizikai gépek terhetségét kiszámolja minden egyes compute node, összegyűjti azt, hogy mennyi CPU-t használ, mennyi memóriát, mennyi diszket használ, milyennyire van lefoglalva jelenleg a network interfésze, és ezek alapján egy összesített, ilyen súlyozott összeget ad, amit majd a scheduler-ön sorrendezni fog, és ez alapján választja ki a legkevésbé terhelt hostunkat. Az OpenStack-nek vannak kiterjesztései, amik azonban érdekessé teszik. Ez az ötlet, ez még nincs megvalósítva, legalábbis az általunk megvizsgált késő nyári kiadásban nem volt még benne. Itt egy olyan kezdeményezésről van szó, hogy egyes beérkező kéréseket ne egyenként vizsgálják meg a schedulerök, hanem hogyha érkezik például 100 virtuális gépindítási igény, akkor ezt egy darab scheduler dolgozza föl, és ez alapján létrehozzon egy olyan tervet, ami optimális tud lenni erre a több virtuális gépes igényre, ami esetlegesen egyébként függne attól, hogy milyen sorrendben érkeztek be az igénye. Ez egy olyan dolog ismét csak, ami nem található meg az összes többi cloud szolgáltatásnak a tervei között sem jelenleg. Legalábbis nem publikáltak róla. Az utolsó által megvizsgált szolgáltatás a CloudStack volt. Ez 2010-ben indult szolgáltatás a Citrix tulajdonában jelenleg. Itt is egy private IaaS szolgáltatásról van szó, open source az egész forráskód és Java-ban íródott. Egy nagyon moduláris és nagyon könnyen bővíthető architektúrája van. Az egyedüli korlátot azt jelentette tapasztalataink szerint, hogy egy közös adatbázis használ az összes komponense. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy 100, jelenleg egy 118 táblából álló adatbázis, az összes tábla kapcsolatban áll valamilyen szinten egymással, és hogyha az egyik komponens beleír, azt a másik komponens mire is ugyanúgy hatással van. És ez egyébként, nekünk voltak ebből problémáink, tehát azért eléggé instabil a rendszer, tehát egy áramszünetet például nem tudott túlélni, az egy újra telepítést igényel, de remélhetőleg Google-ben ilyen problémákat majd ki fogja nyerni. Ugyanis épül fel ez a rendszer, a felhasználó kapcsolatban egy management server elnevezési objektummal, szokás szerint vagy webes felületen, vagy pedig programozottan restes hívásokkal tudja ezt vezérelni. A management szerveren fut egyébként ez az adatbázis, egy MySQL adatbázis, és Ez van kapcsolatban egy secondary storage elnevezésű tárolóval, ahol tároljuk a különböző virtuális gép imidzseinket, illetve itt tároljuk az egyes pillanatképeket, amiket lementettünk a virtuális képeinkről. És logikailag el tudjuk különíteni különböző virtuális alhálózatokra, illetve egyes telepítési konfigurációk esetén valódi alhálózatokra a telepítésünket, ezeket nevezzük podoknak. Itt az minden egyes hoston fut egy computing node. Gyakorlatilag egy ágens, ami összegyűjti az adott nódon levő adatokat, ezt és kommunikál magával a management szerveren. Egy jelentős különbség az előző IaaS szolgáltatókhoz képest, hogy a computing node az valóban csak számítást fog végezni, tehát a virtuális gépnek a processzora és a memóriája fog innen kikerülni, és a háttértárja viszont egy teljesen különálló komponensbe, primary storage-ból fog kikerülni, NFS-en keresztül van csatlakoztatva ez rá, és amikor egy virtuális gép indítási igényt adunk a rendszerbe, akkor egyrészt ki kell választani azt a hostot, ahol a futni fog az ágensünk, vagy a virtuális gépünk, illetve ki kell emellett még jelölni egy olyan primary storage-et is, ami valójában a alaptelepű adatok tárolására fog szolgálni. Úgyhogy itt a vizsgált erőforrások egy igénybe érkezése esetén egyedül a CPU magok száma, a leforgva a CPU teljesítmény, tehát hogy hány gigahertz foglalt ebből, illetve a szabad memória méret, ami adott hosszon rendelkezésre áll. És itt három algoritmus van implementálva. Ezek közül van egy testing allokátor elnevezésű hangzatos algoritmus, ami azt csinálja, hogy véletlenszerűen kiválaszt egy hostot, és ott megpróbálja létrehozni a gépet. Nem vizsgálja meg, hogy ott van elég erőforrás rá. Ez egy elképesztően optimista megközelítés, viszont cserébe gyors. A következő algoritmus, ami implementálva van, ezt is még elég durva túlzás algoritmusnak nevezni, egy random kiválasztás, viszont ebben az esetben már megvizsgálja a rendszerünk, hogy elegendő erőforrás találta azon a gépen, hogy valóban el tudjuk indítani ezt az igényelt virtuális gépet. Illetve itt is van egy MoHo algoritmus implementáció, amiben már nem véletlenszerűen választjuk a hostunkat, hanem gyakorlatilag teljesen szabható, hogy milyen sorrendben vizsgálja meg őket, és ez egy kicsivel már fejlettebb. Viszont előnye az, hogy könnyen bővíthető ez a rendszer. Kutatásunk során mi ezt a cloud stack-et konfiguráltuk és telepítettük be, és elkezdtünk saját algoritmusokat implementálni benne, elkezdtünk saját ilyen allokátorokat implementálni. Céljunk az volt, hogy összegyűjtöttük ezekből a cloud szolgáltatásokból a különböző ötleteket. Az Eucalyptusból a Power Saver üzemmód az egy nagyon-nagyon jó ötlet, ezt már mi is megpróbáltuk megvalósítani, hogy abban az esetben, hogyha egy hoston nem fut virtuális gép, elaltatjuk azt a hostot, amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő erőforrása az jelenleg gépben levő hostok között, akkor felébresztünk egy alvó hostot. Az OpenStack-ból a kérések kötegelését próbáljuk majd valahogyan átemelni, ez még jelenleg nincsen megvalósítva, ezzel is, ez is mint ötlet nagyon-nagyon jó. És a Cloud Stack-nek a felépítését, illetve gyakorlatilag a programozható felületét, mivel Java-ban objektumorientált nyelven van implementálva, könnyű implementálni, ezért választottuk ezt a rendszert. Több algoritmuson is dolgozunk jelenleg, több szempont szerint lehet ezeket az algoritmusokat csoportosítani. Egyrészt egyik célunk az lehet, hogy gyorsan lefusson az algoritmus, azaz, hogyha a felhasználó választ egy, vagy bead egy kérést, akkor ne kelljen órákat arra vállalni, ahogy a maga cloud rendszer kiválasztja, hogy melyik host legyen az, ami ideális ennek a kutatásához. Lehet olyan igényünk, hogy a rendszertérő terhelés ki legyen egyenlítve. Ez is egy teljesen valós és jogos igény lehet. Illetve lehet az is az igényünk, hogy költségcsökkentést tudjuk elérni. Költségcsökkentést tudjunk elérni, hogyha minél kevesebb valódi fizikai hardware működtetünk, és amennyiben szükség van rá, akkor kapcsolunk be csak egy újabb végpontot a hálózatban. Ez érezhető, hogy ezek egymásnak ellentmondó szempontok, és emiatt is több algoritmust kell implementálni mindenképpen. Összefoglalva azt, hogy mit végeztünk el, megvizsgáltunk több cloud IaaS privát szolgáltatót, és ezeknek megvizsgáltuk az ütemezési algoritmusait. Az egyes ütemezési algoritmusokról elmondható, hogy eléggé gyerekcipőben járnak. Valószínűleg a fejlesztőknek nem ez volt az egyik fő célkitűzésük, hogy egy ideális ütemezést találjanak ki. Úgy tűnik, mintha ez egy nagyon-nagyon másodlagos vagy harmadlagos, nagyon sokat rangú dolog lenne a egész rendszerben. Egy egyszerű algoritmusokat implementáltak, amikről tudták, hogy ez biztosan működni fog. És ez viszont valójában korlátja lehet ezeknek az open source cloudoknak, hogy valóban el tudjanak terjedni valós környezetben, tehát egy ipari környezetben, ahol fontos lehet az, hogy melyik host futott valójában egy virtuális hardware, hiszen ez nem egy elhangolható kérdés. Elvégeztünk egy sok szerveres cloud stack telepítést, konfigurációt, illetve ennek ebben integráltuk bele a különböző algoritmusokat, amiket mi megvalósítunk. Ennek a kutatása jelenleg is folyik, azért nem mutatom be ezeket az algoritmusokat most még, mivel nincsenek tesztelve megfelelően. Ez még különböző több megfontolást fog maga után vonni, hogy terheljük az egyes posztokat, hogy tudjuk valós működés szimulálva tesztelni az egyes algoritmusainkat. És ez a jövőben egy célunk is, hogy ezt a kutatást folytassuk. És köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kérdéseket.
Kérdések? Roppant érdekes volt. OpenStack, vagy a kicsit nekem is megfogta a fantáziámat. Mit jelent az, hogy áramszünet esetén újra kell telepíteni a rendszer? Pontosan melyik elemét, hogyan, miért, mi halt meg? Ez egy érdekes kérdés lehet.
Ez visszavezethető ez a probléma arra, hogy egy közös adatbázis használ az összes komponens, tehát az egyes hostokon csak egy ágens fut, ami kommunikál magával a management szerverrel, és a management szerver felül is azért, hogy minden adatot lementsen a közös adatbázisba. Az áramszünet esetén arra vezetik vissza a problémát, hogy volt egy kapcsolat az egyik ágens meg a management szerver között, és ennek a session ID-ja egyszerűen beleragadt az adatbázisba. Amikor újraindult az agentünk, akkor azt a session ID, létrehozott egy új session ID-t, és azzal próbált kommunikálni a management szerver, aki eldobta ezt a kérést, mivel tárolva volt az adatbázisában, hogy ez a session ID-vel van kapcsolatban. Tehát ez volt az elsődleges probléma, amivel találkoztunk. Illetve miután ezt kézzel kiirtottuk, egy újabb hívőüzenetek sorozata jelent meg, amiknek végül is az lett a vége, hogy az egész adatbázist újra kellett húzni, és a rendszert újra kellett konfigurálni.
És van valami ötletetek, hogy ez ellen, ez egy adottság most jelenleg, hogyha nincs ez nyilván kiforva, akkor, mint látom, ezt telepítettétek, gyakorlatilag emellett döntöttetek, hogy ez milyen szinten megoldható esetleg?
Megoldható lenne, itt igazából arra lenne szükség, hogy a management szerveré végezzen valami olyanféle önjavító tevékenységet, hogy ellenőrzi az egyes adatbázisában tárolt adatokat, és ellenőrzi azokról, hogy egyszerűen validak-e.
Most itt a tisztelőszövetekből nézem, szóval most nem a management, értem, meg programozók szemszögéből, hanem ti, mint végfelhasználók, hogy tudjátok azt megoldani, hogy most telepítetek egy 30-40 hostos OpenStack vagy CloudStack-et, és nehogy az legyen, hogy itt van egy áramszünet mondjuk a management szerveren, és akkor az egészet újra kell telepíteni gyakorlatilag, mert mögötte lévő adatbázis elveszik. Van erre ötletetek?
Ez egy érdekes kérdés, ezzel még nem foglalkoztunk ilyen szinten. Ez a gyakorlatilag az áramszünet probléma, ez egyébként pont egy pár hete került elő, amikor is ez az eset adódott. Itt igazából úgy lehetne megoldani, hogy időnként, mint userek, lementjük az adatbázist periódikusan, és hogyha van egy biztonsági mentésünk az egyes konfigurációkról, akkor ezt vissza tudjuk majd állítani a későbbi folyamatban, miután újra felállt a rendszer. Erre így tudunk védekezni, mint felhasználó rendszernek, hogyha nem szeretnénk belefejleszteni. Ezt a megoldást választottuk most is, hogy biztonsági mentést készítettünk, amint feltelepítettük a rendszert és bekonfiguráltuk, hogy a következő áramszünet adódik, akkor ne legyen ilyen problémák.
Mondom, pedig frekventáltan ír azért az adatbázisba a rendszer. Szóval itt azért ezt meg kell nézni, hogy most naponta vetted le, és mondjuk közül már történt mondjuk 30 000 művelet, vagy és mondjuk az veszik el, Ez egy érdekes kérdés.
Pontosan ez egy megoldandó probléma, hogy
érdemes egyébként teszteni több áramszünetre, hogy ez mindig előjön, vagy nem, mert azért ez egy elég kritikusnak hangzik így most nekem, hogy megáll a menedzsment, vagy valami hiba van, és akkor az egész rendszert újra kell telepíteni.
Pontosan mi is ezzel szembesültünk így.
Még kérdés?
Mi az, amit ti a saját ütemezőtökben tudtok plusz nyújtani a meglévőkhez képest? Mi az, amilyen irányba gondolkodtok? Hogy tudtok optimalizálni, mik a főcsapás irányok?
Hát jelenleg az egyik főcsapás irányunk az, hogy amikor beérkezik egy kérés, akkor ne kell megvizsgálni az összes hostunkat gyakorlatilag. Tehát valamilyen szinten kesseljük azt, hogy melyik hoztom mennyi erőforrás áll rendelkezésre, ezen nyilvánvalóan sokkal jobban tudjuk gyorsítani a beérkező kérést. A másik csapás irány, amit már megvalósítottunk gyakorlatilag az, hogy tényleg sikerüljön leállítani azokat a valódi fizikai hardvereket, amiket nem fut semmilyen erőforrás jelenleg, csak be vannak kapcsolva azért, hogy ha esetleg szükséges igény beérkezik, akkor továbbítódjon arra a szerverre. Ez a kettő dolog, amivel most foglalkozunk. Itt főleg az első az, amit most jelenleg csinálunk, hogy ezt valóban sikerüljön robosztus módon implementálnunk és fejlesztenünk.
Még egy kérdés, illetve javaslat, hogy gondoltatok olyan ütemezőre, ami nem csak a hypervisorok állapotát veszi figyelembe, hanem például bizonyos mondjuk a virtuális gépekben, virtuális gépekkel kapcsolatban előírt követelményeket próbál teljesíteni. Teszem azt, lehessen, felhasználó kérhesse azt, hogy ez a 2-3-4 virtuális gép, ez egy hardware-re kerüljön, mert hogy akkor sokkal gyorsabb köztük a kommunikáció, és a többi. Vagy kifejezetten kérheti azt, hogy ez a két virtuális gép ne kerüljön egy hardware-re, mert hogy HA-ban vannak, és akkor ugye, hogyha a hardware elpusztul, akkor a HA semmit nem ér.
Pontosan ilyen lehetőséget egyébként nyújt a Cloud Stack valamilyen szinten, tehát meg lehet ilyen különböző tegeket elhelyezni az egyes virtuális gép specifikációkra, illetve az egyes hardverekre is, és így lehet gyakorlatilag előírni azt, hogy ez a virtuális gép egy másik ilyen teggel rendelkező hardverre települjön föl. Természetesen ennek egy általánosítását, ez a nagyon jó fejlesztési irány lehet ez is, hogy itt ezt tudjuk biztosítani. Illetve egy másik fejlesztés, amivel most foglalkozunk, az, hogy ne a jellegi ütemezés az alapján dől el, hogy a virtuális gép specifikációban mennyi az előírt memória használat és mennyi az előírt CPU használat. És gyakorlatilag azzal is foglalkozom most, hogy megpróbáljuk a valós használatot monitorozni, és megpróbáljunk ebből egy becslést végezni, hogy attól a felhasználó igényelt egy gigabyte RAM-os virtuális gépet, de már használja egy éve, és még soha nem lépte át a 256 megabyte-ot, akkor rakjunk már arra hosszra egy másik gépet is. Tehát ez is egy jelenleg futó jó ötlet, és ez is megvalósíthatónak látszik.
Még egyre van lehetőség, még egy kérdésre. Most nekem az lenne a kérdésem, hogy egy csomó scheduling algoritmushoz kell egy csomó bemenő adat, amit vagy a guest, vagy a hostgépről össze kell tudnod szedni. Itt a különböző schedulingokhoz különböző adatok kell ahhoz, hogy a döntést meg tud csinálni. Ha jól értem, akkor néhánynál mondjuk van egy power save, ott valahol meg kell tudnom mondani, hogy mennyi mondjuk annak a... Tehát, hogy ez be van-e kapcsolva, vagy van-e fogyasztása annak a berendezésnek. Ezt a különböző middleverek nem fogják adni. Tehát igazából akkor ti egy olyan agentet is fogtok létrehozni, ami általános paramétereket tud mindig a központ felé küldeni, ami alapján mondjuk egy schedulingot tudsz csinálni, vagy pedig ahol éppen a middleware-ben benne van, azt fogod használni a döntéshez.
Itt igazából az agent egyébként is mindig elküldi az adatait a management szervernek, és a management szerver ezeket mindig letárolja, tehát az adatbázisba leírja. Tehát igazából nekünk nincs arra szükség, hogy magát a virtuális gép, tehát magukon a hostokon futó agenteket tud módosítani. Egyszerűen arra van szükségünk, hogy ezt valamilyen szinten, hát jó, van szükség arra, hogy bővítsük, tehát az nem kell módosítani az eddig elvégzett adatgyűjtést, hanem csak bővíteni kell azzal, hogy az általunk kiválasztott adatokat valóban tudja küldeni. Ezek egyébként Java nyelven írt sima szolgáltatások, tehát ez ennek a bővítése könnyű. Tehát nem jelent igazi platform vagy hardware függő problémát ezt tudjuk bővíteni.
Én megköszönöm a...